Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
170 bíboros érkezett a Vatikánba a 14. Leó pápa vezette rendkívüli konzisztóriumra, amelynek két fő témája az egyház küldetése és a szinodalitás. Közölte Matteo Bruni szentszéki szóvivő a tanácskozás első napja végén, szerdán este. 14. Leó pápa első konzisztóriumán a bíborosi testület 245 tagjából 170-en vesznek részt. Köztük vannak azok a bíborosok is, akik 80 évnél fiatalabbak, így tavaly májusban részt vettek az egyházfő megválasztásán. A konzisztóriumon jelen van Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek és Németh László belgrádi érsek. A Vatikánban zajló tanácskozás első napját összegezve Matteo Bruni elmondta. Szerda délután többen is szót kértek, fejenként 3 perces felszólalásokkal. A konzisztóriumot megnyitó beszédében 14. Leó pápa hangoztatta, hogy a bíborosi testület nagyon változatos csoportot alkot, amit a bíborosok más és más származása, eltérő kultúrája, egyházi és társadalmi hagyományai, képzése és tudományos végzettsége, pásztori tapasztalatai és természetesen személyes karaktere és sajátosságai gazdagítanak. A pápa kijelentette, a bíborosoknak együtt kell működnie az egyház szolgálatában. Az egység összetart, a megosztottság szétszór, mondta a pápa. Matteo Bruni hozzátette, hogy a bíborosok 8-9 fős munkacsoportokban dolgoznak. A konzisztórium második napján, azaz ma, kizárólag a helyi egyházak képviselői alkotta, 9 munkacsoport számol majd be a pápának arról, mire jutottak. A kúrián dolgozó bíborosok csoportjainak ugyanis a következő időszakban is lesz lehetősége az egyházfővel egyeztetni. Ukrajna annyi pénzt kér a következő 10 évre, amiből 40 éven át lehetne fizetni a magyar nyugdíjakat, vagy 60 éven át az összes családtámogatást, írta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. Ennyit jelent az a 800 milliárd dollár, amit az ukrán miniszterelnök akar bevasalni Brüsszeltől. Ők pedig tőlünk, fogalmazott a kormányfő, közölte. A szerdai kormányülésen meghallgatták Bóka János jelentését arról, hogy ezt a 800 milliárd dollárt hogyan osztanák szét a brüsszeliek, és miből teremtenék meg hozzá a fedezetet. Az eredmény egészen rémisztő. A brüsszeliek megszüntetnék a 13. és a 14. havi nyugdíjat, kivezetnék a családtámogatásokat, és progresszív jövedelemadóval terhelnék a magyar adófizetőket. Mindezt azért, hogy legyen miből kifizetni az ukrán rezsit, írta a kormányfő. Legkésőbb 2026. január 19-e éjfélig lehet beadni a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmeket, közölte az Oktatási Hivatal a távirat irodával. A közlemény szerint az Oktatási Hivatal honlapján elérhetők a kérelmek hiánytalan benyújtását támogató online űrlap, amelyet a szülők Ügyfélkapu Plus vagy DÁP alkalmazással hitelesítve, elektronikusan vagy szükség esetén kinyomtatva postán is eljuttathatnak a hivatalnak. Magyarország népszerűsége a hazai és nemzetközi utazók körében is töretlenül növekszik, kommentálta a legfrissebb idegenforgalmi adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium. 2025. novemberében mintegy 1,4 millió vendég kapcsolódott ki hazánkban, közel 8%-kal több, mint 2024 azonos időszakában, tették hozzá a KSH legfrissebb adatai alapján. A vendégek összesen 3 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ami közel 6%-os növekedést jelentett a megelőző évhez képest. Végül az időjárásról. Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet. Jobbára gyengén felhős napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő. Ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül. Egyre több helyen megszűnik. Az északnyugati északi szél több felé megélénkül, megerősödik. Így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben -6 és 0 fok között várható. Ám a szélcsendes délnyugati tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére -14 és -6 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet -10 és +1 fok között valószínű. Délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb. Híreket hallottak.
Kódex. A tudás öröksége.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Túri Saroltát hallják. Mikszát Kálmán, Jókai Mór, Gárdonyi Géza, Herceg Ferenc, Bródi Sándor. Csak néhány év azon íróink közül, akik a dualizmus időszakában alkottak. A mai alkalommal megnézzük, milyen hatással volt a kiegyezés, az azt követő társadalmi-gazdasági változás az irodalomra, milyen új irányzatok jelentek meg, és kik voltak ezek jelentősebb képviselői. Beszélgető társam, dr. Bartók Béla történész, ha tehetik, tartsanak velünk! Milyen hatásai voltak a kiegyezésnek az irodalomra? Elsősorban most arról beszélgetünk.
A kiegyezés az irodalom történetben is egy mérföldkőnek számít. 1867 előtt ugye az irodalomnak és a művészeteknek volt egy sajátos ellenálló funkciója is. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ekkor születnek a legnagyobb történelmi festmények, még 1867 előtt, ekkor írja ugye legendás történelmi balladáit Arany János. Ez a késő romantikának a megnyilvánulása volt a magyar irodalmi életben, vagy a képzőművészetben. 1867 után megszűnik a cenzúra, illetve szabadabbá válik a művészek számára az önkifejezés, akár az irodalomban, akár a képzőművészetben is. Viszont a késő romantika még nagyon sokáig hat a magyar kultúrában. Ugyanakkor valamilyen módon tényleg reflektálni kell a közös államszervezetre, a gazdasági fejlődésre, amely hirtelen indul és látványos eredményeket ér el. Voltak, akik gyorsabb felzárkózásra gondoltak, voltak mások, akik féltek a nagy változásoktól, megváltoztak a tulajdonviszonyok is. És kialakult egy ilyen romantikus antikapitalizmus. Nem volt eufória, látták a vasútvonalak épülését, ami aztán látta, hogy valami környezet rombolással is járnak a befektetések, a bányák kialakítása, a gyárak, üzemek építése, a profit haszonszerzés nagyon fontos érték lett, és ennek a nemesi patriarchális társadalomnak ez teljesen idegen volt. Ez majd később a gentry problémában fog majd kiteljesedni. Mindenesetre a kiábrándulás gyakorlatilag néhány év után elkezdődik az irodalomban is. Ott van Arany László, Arany Jánosnak a fia, aki a Déli bábok hősével megteremti Hűbele Balázsnak az alakját, ugye hiszem egy legendás figurát a magyar köznyelben, akár Hári János is. Ugye Hűbele Balázs nagyon tanulságos, ma is létező magyar embertípus teremtett. Hűbele Balázs is ilyen Arany Lászlónak ebben az elbeszélő költeményében újra és újra kudarcot szenved, csak álmodozik, ő a Déli bábok hőse, ugye, aki álmokat kerget. Ami Arany László részéről egy ironikus kritika volt a magyar társadalom bizonyos rétegét illetően. Tehát Aranynak a fia látta azt, hogy van egy társadalmi probléma, megvoltak a nagy tervek, megvoltak az álmok 1867 után, és szerinte nem is a külső körülmények, hanem a belső körülmények hatására ezek az álmok meghiúsulnak, és kezdődik egy kiábrándulás, idegen szóval dezillúzionizmus, ami pedig már 1860-as évek, 70-es évek fordulóján megfigyelhető, ez az ellentmondásosság. Észreveszik a legjobb írók, költők, újságírók a kiegyezésnek az előnyeit, kimondott az, hogy gazdaságilag ez mennyire pozitív lehet Magyarország számára, hogy növekszik a nemzeti termék, a termelés, viszont látják ennek a társadalmi kárát. És nem is arról van szó, hogy a parasztság nem sokat nyert a kiegyezéssel, és ez elég hamar már meg is látszott, hanem más rétegek számára is nagyon sok csalódással, nagyon sok buktatóval jár az átalakulás. Akár a nemesi nemzetségek tekintetében családok szétszakadnak, széthullanak, és hát bizonyos, nem is tragédiák, de drámák kísérik a tulajdonnak az újraelosztását, a politikai, gazdasági, társadalmi átrendeződést.
Ez a társadalmi változás, az hogy jelenik meg a különböző irodalmi művekben, regényekben?
De ebben az időben még nagyon kevesen leplezik le ezt a hangulatot, ezt az érzést, ezt a keserűséget, de van, aki már reflektál rá. Azért érdekes, hogy most napjainkban az elmúlt 25 évből nagyon későn kezdődött ez a reflektálás a 90-es éveknek a társadalmi átalakulására. Tehát úgy néz ki, hogy az őseink 1860-as, 70-es években hamarabb szembenéztek különböző problémákkal, nehézségekkel, családoknak a válságával, vagy bizonyos településeknek, bizonyos társadalmi rétegeknek a konfliktusaival, ennek hangot is adtak az irodalom különböző területein. Na most, hogy 1874-75 után, mikor ugye nagyjából az ország meg a birodalom ebből a pénzügyi válságból kikecmergett, mi történt, az egy másik kérdés. Mert az irodalom történetben, legalábbis Magyarország tekintetében a dualizmus korában három szakaszt szoktunk elkülöníteni. Hát van egy, ez az 1867-75-ig terjedő időszakban eléggé önkényes periodizáció ez, hiszen ugye az irodalom fejlődés az nem köthető politikai eseményekhez. 1870-es évek közepén tényleg van egy minőségi változás, és a századforduló után, 1900 után kezdődik egy nagy művészeti forradalom, erről majd néhány héttel később fogunk külön beszélni. Azt hiszem, hogy a mai alkalommal inkább ennek a középső periódusról kéne részletesebben szólni, mert ez az, amely megteremti tulajdonképpen az osztrák-magyar monarchiában a magyar irodalmat a 19. század utolsó negyed századában.
Milyen személyeket tudunk mondani itt, képviselőket, akik ekkor írnak?
Igen, hát nagyon színes a paletta, és nagyon sok irányzatról beszélhetünk, tehát a kiegyezésnek legalábbis magyar vonatkozásban az egyik jellemzője, hogy színesedik ez a romantikus, vagy késő romantikus irodalom. Hát 1875 után, ami az ideológiát illeti, ami az egész dualizmus korszakára jellemző volt, ez a liberalizmusnak, a nacionalizmusnak és a konzervativizmusnak az eltorzulása. Hát vannak olyan íróink, akik politikai szerepet is vállalnak. Jókai Mórról, meg Mikszáth Kálmáról tudjuk, hogy parlamenti képviselők voltak. Persze Mikszáth ironikusabban látta, meg önkritikusan látta az egészet, nagyon jó portréi vannak. Jókai nagyon elkötelezett híve volt Tisza Kálmán miniszterelnöknek. Mikszáth is ehhez a körhöz tartozott, Tisza Kálmánnak a ugye legendás miniszterelnöknek a baráti szűkebb köréhez, de talán ő távolabb tartotta magát az eseményektől, és nem vette komolyan ezt az egész szerepet, mint politikus. Látta a korlátait, igyekezett irodalmilag kamatoztatni politikai tapasztalatait. Jókai pedig megőrizte ugye ezt a késő romantikus hozzáállását, különböző körzeteknek volt a parlamenti képviselője, és egy élő legenda volt. Mondjuk furcsa elképzelni, hogy van egy nagy nemzeti írónk, ugye együtt élünk ilyen emberekkel egy korszakban, mint Jókai Mór, meg Mikszáth Kálmán, vagy Gárdonyi Géza, akik így vagy úgy még ismertik is egymást. Mikszáthról tudni kell, hogy ő volt, aki Jókainak az összes művét sajtó alá rendezte. Kicsit talán ugye az árnyékában is élt Jókainak, bizonyos szempontból meghaladta, meg túllépett Jókainak a munkásságán. Jókai Mór 1870-es év, 80-as években írt társadalmi regényeket, Mire megvénülünk, vagy a Szerelem bolondjai című regényét, de még mindig a romantikával hódít. Tehát az olvasó közönségnek a történelmi regényekre van igénye, és az országot járva új és új és színesebb, kalandosabb és kicsit sematikusabb történelmi regényeket ír. Hát vannak kiemelkedő történelmi regényei Jókainak egyébként, de hát bizonyos szempontból ő is tehet róla, hogy az irodalomnak a megújulása, modernizációja elhúzódott Magyarországon. Tehát úgy, hogy Petőfi Sándor volt ugye a nagy bálvány, a példakép a költők számára, az ifjú költők számára, és ugye ő hozzá mértek a Kisfaludy Társaságban, meg az akadémián minden fiatal költőt, ugyanúgy Jókai Mór, ugye, mint romantikus regényíró, szintén egy megkerülhetetlen élő legenda volt, és nagyon nehéz volt az ő árnyékából kibújni. Rátérve az irodalomra konkrétan, három irányzat hat az 1880-as években, az egyik az orosz realizmus, ismerik Magyarországon is Tolstojt, meg Dosztojevszkijt, a magyar olvasók, ismerik persze a fiatal írók is, és imponál nekik ez a látásmódja az orosz íróknak, valóság bemutatására való törekvés. Persze, hogy mindig hangozhatják, hogy más az orosz valóság, más az orosz élet, mint a magyar élet, de nem vonhatják ki semmiképpen sem magukat ennek hatásról. Tulajdonképpen a realizmus, mint irodalmi stílus, keletről, nyugatról is szorongatja magyar írókat. Ugye a nyugat-európa realizmusból ott van Balzac, a 19. század közepén, aztán újabb és újabb realista írók jelentkeznek főleg Franciaországban, vagy Dickens ugye Nagy-Britanniában. Keletről az orosz realizmus terjed igazából, úgyhogy valamilyen módon erre kihívásra is majd válaszolniuk kell az íróknak.
Utaznak ők egyébként az íróink akár nyugatra, például Párizsba, Angliába?
Érdekes, hogy Párizs inkább a Findesziek lenne, a század forduló lesz, vagy század vége lesz népszerű. Hát 1871-ig ugye Franciaország nem annyira vonzó, utána meg ugye véget ér a porosz-francia háború, felszámolják a párizsi kommünt, és kell néhány év, amíg Párizs is föltámad, megújul, és tényleg a fényvárosa lesz, és a korabeli művészetek központja. De 1880-as, 1890-es években lesz igazából Párizs döntő. Addig Bécsnek van bizonyos vonzereje a magyar írókra, költőkre, már ugye azokra, akik Bécstől valami újat és jót várnak, már sokan tudják a művészek, hogy Bécs egy erőszűrő, és a nyugati friss és fiatal irányzatokat, különösen Bécs valahogy mindig erősen megszűri. Ez volt ugye a felvilágosodás korában is. Tehát egészen más ugye ilyen közvetítéssel kapni az újdonságokat, mint hogy közvetlenül Párizsból sajátítanánk el. Ezért mennek majd a 1890-es évektől kezdve tömegesen fiatal festők, képzőművészek Párizsba, mert Bécsnek az ízlése konzervatívabb, ez legalábbis a képzőművészetek terén, illetve még modernebb irányzatok jelentkeznek Párizsban, de költők ugyanígy vannak. Ha már Párizsnél vagyunk, a francia naturalizmusnak is van hatása, ugye Émile Zola nevéhez társítunk. Ez azt jelenti, hogy az írók 1870-es évektől kezdve megpróbálják feltárni a magyar társadalomnak a betegségét, az árnyoldalait is, amelyek ugye sokszor a gazdasági politikai átalakulással jártak. És nem csak a nyomorról van szó, nem csak a prostitúcióról van szó, hanem a munkanélküliek világáról, ami a franciák nem talán korábban kezdődött Zolának köszönhetően. És aztán 1890-es években a szecesszió is jelentkezik, ez inkább képzőművészeti irányzat, de az irodalomban is beszélünk valamiféle szecesszióról, amely mindenképpen mást, valami lázadást jelent az öregeknek a stílusához képest. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a századfordulóig a képzőművészeteknek, különösen a festészetnek irtózatos nagy hatása van az irodalomra is. A kettő együtt fejlődik, kölcsönösen hat egymásra, és úgy, ahogy a festők is minél nagyobb szabadságot követelnek, vagy próbálnak kiharcolni, és kitörnek a műteremből, és ellepik a gyönyörű tájakat, és mennek az utcákra festni, nem csak Párizsban, a Montmartre-on, hanem Magyarország szerte, és a Kárpátokban, vagy az Alföldön. Ugyanúgy az írók is, költők is nagyobb szabadságot igényelnek, ezt az iskolás stílust, amit a Tudományos Akadémia, a különböző konzervatív irodalmi társaságok, Petőfi Társaság, a Kisfaludy Társaság, amely még létezik, 1890-es években is megpróbálnak rá erőszakolni a fiatalokra, egyre nagyobb békjó lesz, bilincs lesz, és ezt akarják majd széttörni, illetve hát a századforduló után ezt sikerül is. Mindenképpen el kell mondani, hogy különböző művészeti ágazatok, vagy művészeti stílusok egymást erősítik. és a modern stílusok beszivárognak Magyarországra, így vagy úgy, és mindig a fiatalok a legnyitottabbak ezekre.
Milyen változások mennek végbe a költészetben?
Igen, három műnemből, a lírából, epikából és a drámából, talán a líra az, amely 1870-es, 80-as években visszaszorul. Ugye amikor ugye anyagias lesz az emberek gondolkodása, és nagyon gyorsan változnak a társadalmi politikai körülmények, akkor talán a próza meg a dráma jobban vissza tudja tükrözni ezeket a változásokat. Arany egyre öregebb már, és hát 1880-as évek elején hunyt el. Ő már érthetetlenül látja a budapesti változásokat, Margit szigetre menekül idős korában, látja, hogy egy nagyobb a forgalom a pesti utcákon, nehezen viseli ezt a gyors változást a 1867 utáni évtizedekben Budapesten. De tulajdonképpen Arany János és Ady Endre között nagyon kevés olyan költő van, vagy pontosabban ugye Arany halála és a nyugat indulása között, amely mintegy 20-25 év. Tehát nagyon kevés olyan költőnk van, aki tud alkalmazkodni a megváltozott környezethez. Hát három nevet azért említenék, Vajda János, Revicki Gyulát és Komját, ilyen őt, és érdekes, hogy már őket is nemzetköziséggel vádolják. Tehát az uralkodó ízlés az, hogy a magyar költőnek nemzeti, népi nemzeti költőnek kell lennie, a magyar talajból kell kinőni, és a magyar élettel kell foglalkozni, a magyar emberekről kell verseket írni, vagy a magyar valóságról persze, nem kritikusan, hanem romantikusan és szeliden. Ez az etalon 1870-es években. Hát Vajda, Revicki meg Komjáti ezt megpróbálják átlépni, de meg is kapják a kozmopolitizmusnak a vádját, hogy ők általános, elvont kérdésekkel foglalkoznak, és nem népies költők. Egyébként szerintem szögezzük le ebben a korszakban, hogy akár az irodalomban, akár a képzőművészetben pont azt nevezzük értékes művésznek, mai felfogásunk szerint, aki egyszerre tudta a magyar és az egyetemes kérdéseket is megszólaltatni.
Milyen kérdésekkel foglalkoztak?
Hát az emberi életnek az értelme, hogy ez most egész csak egy álom, vagy mennyire esetleges az embernek az élete, mi az értelme a lázadásnak, vagy mi a halálnak az értelme. Van egy kis nihilizmus is már ezekben a költőben, kimondottan Komjáti Jenőt tartják ilyen lázadó költőnek, akire még akár még Nietzsének a hatását is ki lehet mutatni. Revickinek inkább a depresszív hajlama jellegzetes, hát Vajdának meg igen érdekes volt a pályafutása sokfajta szempontból, a Gina szerelemre gondolva, vagy filozófikus gondolati verseire is gondolva. Szóval megpróbálnak kibújni ebből a béklyóból, amit ugye szegény Petőfi Sándornak a hagyományápolói kényszerítettek rájuk. Többé-kevésbé sikerül is. Egy-két kötettel jelentkeznek 1870-es években. Vajda 1897-ben halt meg, Revicki 1889-ben, Komjáti meg 1895-ben. Tehát ők már nem mehettek be úgymond az ígéret földjébe a magyar irodalom területén, viszont ők a szimbolizmusnak az úttörői. Tehát akik előkészítik a talajt, és döngetik azt a kaput, amit majd Ady Endre fog majd betörni az Új versek című versével. Pre-szimbolistáknak is hívjuk őket sok esetben, tehát megelőzik ezt a modern francia stílust, emlékezés, ábrándozás jellemző sok esetben rájuk. Tehát vannak próbálkozások az 1880-as években a költők részéről, hogy többet adjanak, túllépjenek ezeken a régi konzervatív normákon. Vannak közeleti költők is, érdekes módon, hogy a politikai élet kitermel ilyen nacionalista jellegű lírikusokat, vagy olyanokat, akik megpróbálnak szembenézni bizonyos társadalmi problémákkal, akár a gentry kérdése, és bár igen furcsa lehet ennek a megjelenítése, de mindenképpen társadalmi problémákat hangoztatnak, szemben ugye Vajdával, Revickével, Komjátikkal, akik inkább befelé fordulnak. Az, hogy költők ugye a saját érzéseiket, gondolataikat, vívódásaikat, problémáikat próbálják kifejezni így vagy úgy dadogva vagy szakadozottan, ez nem szimpatikus a többség számára. Pedig pont ugye ez a modern és ez az univerzális. Tehát az, hogy ugye kiteregeti egy költő a saját vívódásait, lelki világát sok esetben, vagy a kétségeit, ösztöneit, ez polgári erkölcs szempontjából ízléstelen, meg erkölcstelen. Ennyire
kitárulkozni?
Így van, ez nem illik bele a költőkről vallott felfogásba. Ugye a költőnek Petőfi nyomán vált esznek kelleni, példát kell mutatni, példamutató életet kell élnie. Az, hogy ugye, aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni, ez nem jellemző erre a korszakra. Az, hogy esetleg meg kell tapasztalni az életnek a sötétebb oldalát is, vagy egyéni tragédiákat is túl kell élni egy költőnek, mert ebből ugye érzelmileg táplálkozhat, és gazdagodhat a művészete, ez nem kimondottan előny volt, legalábbis 1880-es években. Vannak nagyvárosi költők is már, 1880-es években, Ignótuszt, és az igen különleges Heltai Jenőt is ide sorolhatjuk. Hát Heltai Jenő egy nagyon érdekes személy, gyakorlatilag 1871-től 1957-ig élt. Tehát még a forradalmat is túlélt, és a forradalom után kapott egy Kossuth díjat. Nagyon sok mindent megtapasztalt Heltai. Túl szerény volt ahhoz, hogy tehát kiemelkedő költő legyen, és egy átmeneti korszakban tűnt fel igazából az irodalomnak az egén, ugye arany után, de még Adiék előtt, és aztán Nyugatnak a nagy nemzedéke igazából háttérbe szorította Heltait, a Néma Levente című színdarabja, meg a Tündérlakilányok, ezek az ismertebb színdarabjai. Költőként nem nagyon értékelik, nagyra most sem igazából, de tipikus nagyvárosi költő volt, akár csak Ignótusz, ugye aki később a Nyugatnak lesz az egyik fő szervezője, neki is van 1890-es évben már saját verseskötete, próbálkozik ő is írással, és innen táplálkozik az a szigorú ízlés, ugye, amely alapján kiválogatja a legtehetségesebb költőket majd a Nyugatba. Aztán érdekes, hogy van valamiféle szocialista költészet is, hiszen ugye a gyáripar kialakulásával létrejön a munkásság, szembe kell nézni a munkásságnak a nyomorával, a szegénységével, a jogtalanságával, és vannak olyan költők, mint például Farkas Antal, akik megpróbálják már a munkások életét is bemutatni, illetve megfogalmazni ilyen agitációszerűen a célkitűzéseiket. 1890-től ugye van Magyarországi Szociáldemokrata Párt, és kialakul a Szociáldemokrata Párt körül is egy szűkebb újságíró, értelmiségi költői réteg. Kimondottan agitációs célra. De szerintem nagyon fontos a továbbiak szempontjából Kis Józsefnek a szerepe, és a Hét című folyóirat az, amely azt mondják, hogy igazából elkezdte a tehetséges fiatal, a régi konzervatív ízléssel elégedetlen íróknak és költőknek az összegyűjtését. Tehát Kis József nélkül nincsen Nyugat. Ő az, aki 1890-ben indítja a Hét című lapját, és hát igen, vegyes az alkotó gárdája a Hétnek, de ő volt, aki beledobta a követ ebbe az állóvízbe tulajdonképpen, meg kicsikét felpesdítette az irodalmi életet, felkavarta az irodalmi életet, és sikerült a legjobb alkotókat kihalásznia. Egy új hangnak a kialakítója volt Kis József, tehát nem is mecénás, inkább szerkesztő, mert maga is író és költő volt.
Kik veszik a lapot?
Igen, ez nagyon jó kérdés, hiszen nincs irodalom olvasók közönség nélkül, no, de ezeket a költőket, írókat nem a falusi paraszt emberek olvasták, hogy nem is beszélve, hogy esetleg a rutén parasztokról vagy pásztorokról. Ez a művelt középosztálynak az ízlését szolgálták ki, de itt is különbséget kell tenni, ugye az elmúlt hetekben mondott úri középosztály és a polgári középosztály között. Hát az úri középosztály, ugye, amely nemesi származású volt, még inkább a népi nemzeti petőfieskedő költészetre és a jókai stílusra volt vevő évtizedeken keresztül, és ez hagyományozódott a családon belül is. Tulajdonképpen a Horthy korszak végéig megmarad ez az ízlés, a nagyszülőknek, dédnagyszülőknek a ízlése, illetve az ő könyveik, a gyönyörű díszkötéses jókai sorozat, mixált sorozat öröklődik apáról, fiúra vagy anyáról, leányra adott esetben évtizedeken keresztül. És ugye egy művét középosztálybeli fiúnak vagy lánynak ismernie kell ezeket az alapvető műveket, persze mások mellett is.
Polgári középosztály, mi beszélünk az úri középosztályról, miben más?
A polgári középosztály nyitottabb. Ez az a zsidó vagy német vagy külföldi származású vállalkozói réteg, amely ugye nagyon jól elhelyezkedett az iparban, a bányászatban, kereskedelemben, a pénzügyi életben. Nyugati gyökerei vannak, lehet, hogy sok esetben még ausztriai vagy az örökös tartományokban élő rokonsága is van. Fogékonyabb az újdonságokra, nem csak a gazdaság életben, bátrabb, nyitottabb, hanem az irodalom és a művészetek terén is. Ők lesznek majd azok 1890-es években, akik aktívan támogatják a fiatal művészeket. Minthogyha ilyen szövetséges találnának a művészetben az ő gazdasági tevékenységükhöz. Mert ez mégiscsak egy kisebbség volt Magyarországon, a bányatulajdonosok vagy a gyártulajdonosoknak a rétege, akár mekkora vagyonuk volt. A hagyományos magyar társadalom, a nemesi réteg és a paraszti réteg idegenkedve vagy sokszor irigykedve, illetve megvetően nézte őket. Mert azért irigykedtek, mert sokszor jelentősebb vagyont szereztek polgári középosztály tagjai, mint az úri középosztály tagjai. Lehet mondani, hogy megvolt ez a kettősség. Most csak egy érdekes példa, hogy Heves vármegyében két lap is megjelent rendszeresen, volt egy kormánypárti lap, meg volt egy ellenzéki lap. Persze ugye a politikai élet egészen más viszonyok között működött, hiszen ugye a kormányon lévő szabadelvű párt és az ellenzékben lévő legnagyobb ellenzéki párt, a függetlenségi párt gyakorlatilag ilyen közjogi vitákat folytatott, a lényeges, sürgető társadalmi kérdésekkel nem nagyon foglalkoztak, mint az elmúlt hetekben volt is erről szó. Hát legalábbis a művészetnek a bázis a terén szintén volt egy ilyenfajta megosztottság. Persze azt is el kell mondani, hogy az úri középosztály tagjai között is voltak támogatói vagy rajongója az új, modern, meghökkentő irodalomnak, meg különösen az 1900-as évek elején. Illetve a polgári középosztályban is voltak konzervatív ízlésűek, akik nem igazán értették a fiataloknak a kifejezési módját, akár az irodalomban, akár pedig a képzőművészetben.
Arisztokrácia?
Hát,
rájuk mi jellemző?
Igen, az arisztokrácia mindig nemzetközi volt adott esetben, hiszen ugye különböző tartományokban lehettek birtokai a főnemeseknek. Ez is változó. Voltak ilyen különc arisztokraták, akár férfiak, akár nők, akik lázadók voltak. Hát elég arra gondolni, hogy magán a Habsburg családon belül is voltak igen furcsa alakok, és nem csak Ferenc Ferdinándra gondolok, hanem Rudolf trónörökösre, vagy akár ugye a legendás Erzsébet királynéra, akik ugye nehezen illeszkedtek be ebbe az ős konzervatív környezetbe, amit a Ferenc Józsefnek a családja alakított ki. Gondosabban ugye az édesanyja és a idősebb női rokonok hoztak létre Bécsben. Voltak a nagy arisztokrata családok tagjai között is mecénások, meg művészetpártolók. Hát alapjában véve ugye tehát gazdaságilag konzervatívok voltak, ami érdekes kettősséget adott az egész gondolkodásuknak, hogy ragaszkodtak a nagy birtokrendszerhez, szigorúan őrizték a távolságot a parasztságtól, viszont kulturálisan nyitottak voltak az újabb és modernebb dolgokra. Politikailag már nem annyira. Tehát a szocializmus, szociáldemokrácia nem vonzotta őket, bár tudunk még anarchista grófról is Magyarországon, de mondhatjuk azt, hogy kulturálisan haladók voltak, vagy nyitottabbak voltak politikailag, és gazdaságilag viszont konzervatívabbak sokan az arisztokraták közül is. Hát van ilyen akár a különböző egyházak vezetői között is.
Ez a népnemzeti stílus, ami ugye az előtte lévő évtizedekben nagyon divatos lett, az hogyan változott meg?
Hát szépen lassan kihalt, nem volt könnyű Petőfit meghaladni, de hát ő biztos nem örült volna, hogyha a kötelező iskolai tananyag lesz belőle, és szigorúan bevasalják az ő népdalainak, illetve a egyszerű verseinek a szerkezetét a gyerekeken, de vannak még ilyen utóvét harcok ebben a népies nemzeti stílusban, hogy néhány nevet említsek, mint például Pósa Lajos. bácsit, ugye, akit azért neveznek így, mert a magyar nyelvű gyermekirodalomnak a megteremtője volt. Ő az Én újságommal tényleg egy modern, nagy példányszámú gyermeklapot hozott létre mesékkel, versekkel, rejtvényekkel, és nem tudják a katolikus olvasók, hogy a hallgatók, hogy az Én Istenem, Jó Istenem kezdetű esti ima is az ő szerzeménye Pósa Lajos bácsinak.
És itt született Gömör megyében.
A másik Szabolcska Mihály, ugye, aki talán Adi paródiájából ismerünk leginkább. Érdekes egyébként, hogy a Horthy korszakban még rendszeresen feltűnik. Szabolcska Mihály szintén nagyon egyszerű, primitív verseket alkotott, de rendkívül népszerű volt, ugye könnyen tanulható volt, egyszerű volt a nyelvezete versek. Nem csoda, hogy Pósa Lajos és Szabolcska Mihály versekkel voltak teli az alsó tagozatos gyerekeknek az olvasó könyvei évtizedeken keresztül Magyarországon.
Ez a népnemzeti irányzat, ez nem fog újra virágozni a Horthy korszakban?
Az más lesz majd. Kétfajta irányzatról beszéltünk, ez az úgynevezett népies, vagy népieskedő, ugye, amikor a városiak vagy a középréteg próbálja utánozni a népköltészetet, a folklort, de teljesen hiteltelen, mert ugye ez nem szervesen kapcsolódik a parasztsághoz. Ez egy romantikus, szentimentális ábrázolása a parasztságnak, illetve az egyszerűségnek a lejáratása. Tehát ez már tényleg nem is naív, hanem primitív költészet, de így van, a Horthy korszakban ezt hivatalosan támogatják, fontos az uralkodó réteg számára is. A másik népi mozgalom, népi irodalom az inkább a falukutatóknak az irodalma lesz majd a Horthy korszakban 1930-as évek közepén. De ez a népi nemzeti stílus ezekkel a költőkkel hanyatlik végül is, és ezekkel a költőkkel együtt vívja az utóvét harcát. Mondom, hogy nem szűnik meg teljesen, ugye mondtam, még a Horthy korszakban is feltűnik, de szépen lassan háttérbe szorul. Mi ennek az oka? Ez a késő romantikának a maradéka. Tehát ugye ez a népi nemzeti stílus 1840-es években még új volt, meg modern volt, amikor ugye Arany meg Petőfi a Toldival és a János Vitézzel ezt a népiességet megteremtették. Akkor azt mondják a kutatók, hogy volt egy pozitív társadalmi funkciója. Most viszont már eltakarja a valós problémákat, nem az igazi életről szól, hanem stilizál, illetve meghamisítja a parasztságnak a sajátos gondolkodását. És hát persze ugye volt ebben egy olyan célzatosság, hogy a középosztály és a városi lakosság ne lássa tisztán a parasztságnak a nyomaját, problémát, és sokan az ilyen versekből, adott esetben vagy népszínművekből szereztek képet a parasztság életéről. Pedig ugye, hogyha vonatra ültek volna, és rendszeresen jártak volna a falvakba, és nem csak a kúriákban, és nem csak a kastélyban vendégeskedett volna a középosztály, a rokonok látogatása céljából, akkor látta volna a barlanglakásokat is, vagy a putrikat is, vagy a földbevált kunyhókat is, meg mindenfajta faházakat a Kárpátok völgyeiben.
Prózának kik a jeles képviselője ebben a korszakban?
Az elbeszélő próza is új utakat keres, ugye ki kell lépni ebből a késő romantikus, Jókai féle irányból, és a realizmus jelei jelentkeznek a magyar irodalomban. Hát Mikszáth Kálmáról külön műsort lehetne szem csinálni. Maradjunk annyiba, hogy 1910-ben halt meg, egy érdekes fordulópont Mikszáth életében, túlélte Jókait, és hogy 1881-ben tűnt fel a Tóth atyafiak és a Jó palotok című novellás kötetével. Valójában van társai mondani valamit a Különös házasság című regényének is. Egerhez is köthető egyébként.
Csak Mikszáthról az jutott eszembe egyébként, hogy ő nagyon jó tükröt tartott mondjuk a társadalom bizonyos rétegeinek, ugye a gentry világot szoktuk emlegetni, és mégis olvassa az úri középosztály Mikszáthot, vagy bizonyos regényeit csak.
Igen, meg Jóka is, meg Mikszáth is a római katolikus egyházról elég rossz véleménnyel volt. Tehát van egy Jókai regény, amelyben a vatikáni nemzetközi összeesküvésnek a központja. Ugye aztán a Különös házasság meg ugye nem csak azt a plébánost mutatja be negatív színben, ugye, aki miatt az esküvőt létre kell hozni, hanem az egész katolikus egyházat, és maga Pirkerések is szerepel a regényben, aki nem bontja fel Butler grófnak a házasságát. Azt tudni kell, Mikszáthnak a Különös házassága, hogyha már Eger kapcsán szóba került, hogy ez egy irányregény volt. 1890-es évek közepén zajlott a kultúrpolitikai küzdelem. A budapesti kormány meg akarta törni a katolikus egyháznak bizonyos kiváltságait, amelyeket mondjuk a polgári anyakönyvezés terén töltött be, és nagy nehezen sikerült keresztül vernie a kormánynak valamiféle társadalmi támogatás segítségével a polgáranyakönyvezést, a vállásnak az elfogadását, és akár az izraelita vallásnak a recepcióját, és tulajdonképpen mixált ehhez a küzdelemhez adott fegyvert, vagy muníciót, mert a különös házasságnak is megy egy antiklerikális egyházellenes élet. Tehát történelmi regény, mert ugye az egész 1830-as években játszódik, de ugye 1890-es évek közvéleménynek üzent ezzel az író. De ha a Besztelce ostromára gondolunk, vagy a Gavallérokra, vagy az Újzrínyiászra, ezek már kimondottan a saját korával foglalkozó társadalmi regények, amelyeknek a szereplői, vagy a Noszti fiú esete Tóth Marival című regényben már gentrik. Mert ez közhely, meg remélhetőleg középiskolában igen alaposan megtanítják, hogy miért volt a gentrinek az írója mixát. Érdekes, mert kicsikét szimpatizál is ezekkel a úris vihákokkal, nagyon megbocsátó vagy, de leleplezi őket kíméletlenül. A csalásaikat, a hazugságaikat, az önáltatásukat bemutatja, de nem ítéli el őket, nem veti meg őket, kineveti őket. Illetve mi is arra gondolunk, hát a Noszti Feri is egy nagy szélhámos, ugye, mert a Tóth Marinak a kezét akarják megszerezni, meg ugye akár a Szentpéter esernyőjében is, hogy most a szerelem fontos, vagy a pénz. És valahogy mindig feloldja ezt a konfliktus mixát a végére, hogy azt gondolnánk, hogy csak az anyagi haszon számít, és a szerelem nem fontos, ugye akár a Szentpéter esernyőjében, vagy akár a Noszti Ferinek a esetében, de mindig van egy ilyen megnyugtató, kicsit romantikus befejezése. Emiatt persze azt mondjuk, hogy nem igazi realista mixát, de mindenképpen realisztikusabb, mint Jókai Mór. Az elbeszél művekben is új kifejező eszközök jelennek meg, és ez az egri születésű Bródi Sándornak is köszönhető. Még a Ciszter gimnáziumban is járt néhány évig, amíg a családja az édesapja anyagilag tönkre nem ment, akkor pont az 1870-es évek elején kirobbant pénzügyi csőd miatt Budapestre költözött a család, de nagyon vonzott mindig Egerhez, nem véletlenül, hogy Egerben közintézmények vannak róla elnevezve, és szobra is van, és ő lesz majd az összekötő kapocs Gárdonyi Géza felé, de röviden, hogy utaljak már még a novellának a óriási népszerűségére. A kutatók azt mondják, hogy ennek a korszak 1880-90-es éveknek az uralkodó műfaja a prózában a novella. Ezek a rövid elbeszélések tudják leginkább megragadni a változásokat, a kevés szereplőt tartalmaznak, és van benne valami csattanó, valami fordulat mindenképpen. És most akár humoros novelláról van szó, akár drámai, tragikus novelláról van szó, hirtelen ráirányítják a figyelmet a társamnak valamilyen jelenségére. A legkiválóbb novella íróink Petele István voltak ebben a korszakban, Pap Dániel, Turi Zoltán, Lovik Károly adott esetben, mind meghaltak az első világháború előtt, különböző társadalmi rétegből származtak. Az a közös bennük, hogy hosszabb, rövidebb elbeszéléseket írnak, ezek már napilapokban is megjelennek sokszor, és méltatlanul elfeledjük őket, mert lehet, hogy nagyon sok napjainkban is létező jelenséget megértenénk, hogyha ilyen 120-130 évezetű elbeszéléseket olvasnánk. Sajátos fajta volt a tárca novella ezeknek a novelláknak, amely már inkább szórakoztató jellegű, de ez is kimondottan alkalmazkodott az újságírónak, a sajtónak az igényeihez. Érdekes még a folytatásos regények is, korabeli sajtóban, és aztán már egyszer talán meg kéne beszélnünk a sajtónak a szerepét a korabeli magyar irodalomnak a terjesztésében, népszerűsítésében és a irányításában, de Érdekes módon sokkal nyitottabbak voltak a kortárs irodalomra a lapok. Növelte a lapoknak a népszerűségét, hogyha novellákat, folytatásos regényeket közöltek. Hát a könyvek akkor is nagyon drágák voltak, a könyvkiadás bonyolult volt, hosszú volt, és rengeteg pénzbe került, és tudunk arról, hogy nagyon sok klasszikus regény, akár ugye a Pál utcai fiúk, akár pedig a Egri csillagok először lapokban, folytatásokban jelent meg. Nem csak azért érdekes, hogy mit változtattak az írók ugye az újságban megjelent részek és aztán a könyvben megjelent részek között, hanem ennek anyagi vonzata is volt. Nem csak az írók kaptak érte rendszeres fizetést a 50 vagy 80 vagy 90 részért, hanem a olvasóközönségét is vonzotta. Voltak olyan lapok, amelyek egyszerre három regényt közöltek folytatásokban, és olyan ügyesen volt elosztva, hogy amikor véget ért az egyik sorozat, nem tudom hány hónap után, akkor még folytatott a következő. Tehát ezzel is ugye rákényszerítve az olvasókat, hogy rendszeresen vegyék a lapot. Persze minden más dolog volt benne, de az irodalom népszerűsítette a sajtónak is az elterjedését. És ez kölcsönös volt. A lapok reklámozták az írókat, sokszor azzal reklámozták magukat is, hogy adott esetben Gárdonyi Gézának az új regénye folytatásában olvasható nem tudom hány hónapon keresztül, de fordítva is ez volt a jellemző, tehát az írók is sokat köszönhettek, sokszor a szerkesztőségeknek, hát ha már Gárdonyiról van szó, meg kicsikét mindjárt bővebben lesz róla szó, ő maga is újságíróként is dolgozott. Na aztán a tárca novellák mellett megjelent a lélektani regény. Érdekes jelenség, ugye volt először 1870-es években, 80-es években már ugye ez a befelé fordulás, a lélektani szemlélet már a költészetben megfigyelhető. 1890-es években Gosduelek, Iványi Ödön, Juszt Zsigmond, Ambrus Zoltán regényeiben már megismerhetjük a szereplők motivációit is, gondolatait, érzéseit, dilemmáit, vívódásait sok esetben, és ez már modern irodalomnak tűnik az 1890-es években. Hát sajnos nem ismerik őket sem jobban, se Iványit, se Justot, se Ambrust, pedig ők legalább annyira fontos előfutárai voltak a nyugatnak és a modern regényirodalomnak, mint Mikszáth Kálmán ott esetben. És itt van Herczeg Ferenc, a genti réteg másik nagy írója, aki viszont igen érdekes fordulatot hajtott végre, 1863-ban született, bánáti sváb családban, tehát először a genti kritikusaként indult. Amikor befogadta a középosztály és az irodalmi közélet és Budapest, akkor viszont a gentry életformát kezdte népszerűsíteni. A Gyurkovics lányok, Gyurkovics fiúk című regényei tulajdonképpen ilyen vidéki gentry környezetben játszódnak, és hát nem egy Jane Austen-i színvonalat képviselnek, de tulajdonképpen a téma ebben a körben mozog, szerelmi kapcsolatokról van szó, félreértésekről van szó, örökségről van szó, hagyatékról van szó, sokszor a herceg regényekben, tehát azért volt népszerű évtizedeken keresztül Herczeg Ferenc, 1954-ben halt meg, túlélte a II. Világháborút is, mert ennek az úri középosztálynak az ízlését, vagy a sajátos érdekeit szolgálta ki. Hát tízezrek éltek ilyen életformát, és az ő problémáikat, ő gondolataik, érzéseiket Herczeg Ferencnél látták leginkább viszont. Éppen ezért mondjuk a századfordulón, vagy akár 1914-ben nem igazán adi kötetek sorakoztak egy vidéki udvarházban a könyvespolc, hanem sokkal inkább Herczeg Ferenc regények, mert ugye az a társadalmi réteg Herczeg Ferenc regényében ismert magára. Ugye ez teljesen nyilvánvaló, ugye más igénye van a parasztságnak, irodalmilag más a középosztálynak, más a munkásságnak, adott esetben ugye más az arisztokráciának, de az a középréteg, amely a magyar államnak a támasza volt, ugye vármegyei szinten, vagy városi szinten, vagy ugye a főváros szintjén, Herczeg Ferenc rajongó volt. Ez egy érdekes irány a magyar irodalom történetnek, hogy elhanyagoljuk, vagy háttérbe szorítjuk ezeket a konzervatív írókat, még akkor is, hogyha tényleg gond van a műveknek a minőségével, és két-három jelentősen műn kivételével igen sok középszerű alkotásuk van, mint Herczeg Ferencnek is, hiszen ugye a Horthy korszakban folytatta a művészetet, de igazából számba kell venni, hogy mi az, amit adott korban szerettek az emberek. Hát mi is gondolkodhatunk rajta, hogy 50-60-80 év múlva mit fognak mondani a napjainkról, hogy melyek voltak a legkedveltebb filmek Magyarországon, melyek voltak a legkedveltebb televíziós műsorok, milyen könyveket, milyen lapokat olvastak az emberek, és lehet, hogy nem értenénk ezzel egyet, hogyha az utókornak az ítéletét látnánk. Herceg Ferencnek az Új idők című lapja borzasztóan a népszerűségnek örvendett, óriási előfizető tábora volt, vidékre is járatták, és igazi társasági esemény volt, amikor megérkezett, a családtagok közösen olvasgatták ezt, persze ugye a politikai lapok mellett, és szórakoztató jellege volt Herceg Ferenc irodalmai tevékenységnek, azt hiszem.
Két íróról kéne még most beszélnünk, az egyik Benedek Elek, a másik pedig majd Gárdonyi Géza, aki nekünk Egrieknek különösen fontos.
Ezek voltak azok az írók, akik a prózának, az epikának új utakat kerestek. Így vagy úgy, ugye, vagy a novellairodalom, vagy a regényirodalomban. Viszont itt is volt az a régi népi nemzeti irányzat, ami a költészetben, és ez is szépen lassan visszaszorult, vagy elhalt, és hát igen, ennek az egyik képviselő volt az a Benedek Elek, akinek a hatása mind a mai napig érezhet. Ugye nagy mesemondónak tartják, ugye mesemondó versenyeket rendeznek, még az óvodák ma is az ő emlékére, és valóban nagyon sokat tett a magyar mese kincsnek az összegyűjtéséért, megőrzésért, népszerűsítésért, neki is voltak gyermeklapjai, mert ő is beleszorult ebbe a gyermekíró kategóriába, és a Magyar Mese és Mondavilág című könyve annyira jelentős, hogy az alsós olvasókönyvek mind a mai napig felhasználják ennek a darabjait. Ez egy csodálatos örökség, és valamilyen módon rajta van Benedek Eleknek a kezenyoma is. Ő az, aki stilizálta, átírta, kicsikét dramatizálta ezeket a mondákat, amelyek sokszor ugye a képes krónikából származnak, vagy középkori művekből. Ő volt, aki fogyaszthatóvá tette ezeket a történeteket a kisebb korosztály, a fiatalabb korosztály számára is. Hát igazából tehát ennek a 6 és 12 év közötti korosztály számára volt ennek jelentősége, de a mondáit az idősebbek is szívesen forgatták, olvasták, nagyon megnyerő stílusa van, azért népi és nemzeti stílusonak tartják, mert egyszerű kifejezésmódja Benedek Eleknek olvasható, és mind a mai napig élvezhető. Tóth Béla a másik ilyen kollégája, aki pedig a magyarországi anekdótakincs összegyűjtésével tartozik ebben népi nemzeti vonalba. Hát az anekdóta ugye Mikszátra is jellemző volt, de Mikszátnak az anekdótája, amelyek a különböző regényekben olvashatók, ezeknek mindig van valami funkciója. Tehát nem csak szórakoztat, nem csak ilyen közbevetett humort jelentenek, hanem jellemeznek különböző szereplőket.
Tanítanak.
Igen, így van. Hozzátartoznak a jellemábrázoláshoz. Tóth Béla anekdótája viszont ez egy hosszú történelmi búvárkodásnak az eredményei. Egyszerűen egy nagy gyűjtemény, de rendkívül népszerű volt történelmi személyekről, és másokról gyűjtött össze különböző humoros, derűs történeteket. Ide tartozik még Sebők Zsigmond, aki szintén gyerekírónak származik, nem hiszem, hogy sokan ismerik, Mackó úr nevű hősét, de azt mondom, hogy Dörmögő Dömötörnek is ő volt a megteremtője, akkor lehet, hogy már ismerős, tehát ez is egy több mint 100 éves mesehős. Az, hogy Sebők Zsigmond is csak a gyerekirodalomban maradt meg, ez sok mindent jelent. Egyrészt az, hogy sikerült egy olyan stílust kialakítani neki is, ami fennmaradt ugye egészen napjaink, vagy legalábbis ugye 21. századig, másrészt pedig a gyerekeknek az ízlése nem változik olyan gyorsan, mint a felnőtteknek az ízlése. Itt van még Rákosi Viktor, szintén a népi nemzeti prózából, aki igen érdekes író volt, hiszen Korhat fakeresztek című elbeszélés gyűjteménye lehet megrázó is, mert az 1848-49-es hősöknek az elhanyagolt sírjait fedezte fel a Kárpátok völgyeiben, és ezzel a nosztalgikus, romantikus emlékezéssel és az egykori hőstetteknek a megírásával került bele ebbe a csoportba. Egyébként más szempontból másfajta, politikailag másfajta irányt képvisel, de ő is ennek a népi nemzeti iránynak a képviselője. És akkor itt vannak ugye, akikről beszéltünk, Gárdonyék, akik megpróbáltak meghaladni ezt a sajátos stílust. Új népiesség képviselőinek tartjuk Gárdonyi Gézet és Tömörkény Istvánt, a barátját is, érdekes, ebből a hagyományos, romantikus vagy szentimentális parasztábrázolásból próbálnak kitörni sokszor, és Szeged a szülőhely ennek a másfajta parasztábrázolásnak. Tömörkény István ismerte alaposan a Szeged környéki parasztságot, a tanyavilágot. Az ő parasztjai a novelláiban már egészen másképpen beszélnek, másképpen írja le őket, látszik rajta, hogy Tömörkénynek sok tapasztalata van a valódi parasztembereknek a gondolkodásáról és a beszédmódjáról. Gárdonyi már más egy kicsikét, tudjuk, hogy Gárdonyi is faluról jött, ugye a Dunántúlról, falusi környezetben töltötte gyermekkorát, tudjuk, hogy 1879 és 1882 között végezte itt a líceumban a tanítóképzőt, és ugye azt is, hogy Veszprém megyében tanítóként is dolgozott, aztán amikor kudarcai voltak, akkor újságíró lett, és Szegedre költözött, és igazából hát az újságírás volt az, ami kinyitotta számára az irodalmat, meg hát Bródy Sándornak a támogatása sok esetben. Kevesen tudjuk, hogy a cigánzenével is milyen kapcsolatban volt, a magyar nóták tekintetében is. Azt, hogy tanítóskodása idejéből tényleg neki is vannak személyes tapasztalatai a falusi emberek életéről. Az Én falum című novellás kötete az 1898-ban, amit tényleg másfajta parasztábrázolást hoz. Kicsikét idillikus, kicsikét szentimentális, de legalább nem annyira hamis, mint a korábbi parasztokról szóló novellák voltak. Nagyon érdekes Gárdonyinak a parasztábrázolása 1890-es években és a századforduló után, mert hát lehet, hogy anyagi okokból, de Göre Gábor meg a többiek alakja a Bor című darabban is azért nem ezt az újfajta parasztábrázolást tükrözik. Lehet, hogy néhány alkut kellett kötni a Gárdonyinak, anyagi érdekekből, hogy megfeleljen jobban a közízlésnek, és olyan paraszti alakokat is teremtett, és terjesztette évtizedeken keresztül, amelyek nem kimondottan a reális parasztábrázolást szolgálták. Azért megőrizte valamilyen módon mindig is kívülállását, politikailag másként gondolkodó volt, még hogyha sok esetben konzervatív nézeteket is vallott. Ha az egész irodalmi életet még egyszer összefoglalnánk, akkor azt lehet mondani, hogy 1867 után elkezdődik egy lassú fejlődés és alkalmazkodás a nyugat-európai irányzatokhoz, változásokhoz, folyamatokhoz, és vannak bátor kezdeményezők, akik megpróbálnak túllépni a régi normákon, régi szabályokon, még hogyha nem is olyan forradalmi, vagy radikális, vagy meghökkentő módon, mint majd a századforduló után.
Kedves hallgatóink, az elmúlt egy órában a kiegyezés utáni magyar irodalomról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta. Thank you.
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.